Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora. Itt van velünk Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája. Hello Bence!
Szeretettel köszöntök mindenkit innen a stúdióból.
És szeretettel köszöntjük a Mediátor nagyszerű PR vezetőjét, Tóth Györgyöt.
Szia Viktor, már megint túloztál.
Mint mindig. A mai beszélgető partnerünk a műsor második felében Anders Tamás lesz, lokális marketing szakértő. Bármit is jelentsen ez, ki fog derülni 10 perc múlva. A híreink között beszélünk a Tuc Spotify listájáról, amelyel közelebb szeretnének kerülni a fogyasztókhoz. Aztán szó lesz a hazai termékek kampányvideóiról. Szintén szó lesz a GE Gas Power fizikai toborzó kampányáról. És amivel kezdjük a spotszemlénkben, az a Rossmann új spotja, amellyel nagyon közel szeretnének kerülni a fogyasztókhoz, minden márkának ez a vágya, de hogy itt azért előkerül egy tampon is, meg előkerülnek síró gyerekek is. Mi bennük a közös?
Először is szerintem egy tamponnál nem biztos, hogy sokkal több márka tud közelebb kerülni egy fogyasztóhoz. Tehát a Rossmannak úgy tűnik, ez sikerült is.
Én lefagytam ettől a humor cunamitól, ami így bennünk felmerült a Rossmann image spotja láttán, miközben igazából ez egy ilyen tök jól kidolgozott és elkészített spot. Csupa olyan helyzetet jelenítenek meg, amelyekre a Rossmann termékei kínálnak megoldást, és nagyon jól van dramatizálva, egy kicsit így a Globus ketchupös mustáros világ is felmerül bennem, hogy ezek az ilyen nagyon jó kis lassított képek, nagyon kihegyezve arra, hogy hú, ezt a helyzetet most hogy fogod megoldani, és akkor ott van a Rossmann, amelyik segít, a Rossmann jel. Kár, hogy ez a Rossmann jel dolog, ez tényleg egy ilyen szimbólum marad, és nincsen neki egy service dizájnos, vagy valamilyen szolgáltatásos leágazása, egy drónos kiszállításra gondolok például, vagy úgy még izgalmasabb lenne, de ez egyébként így is egy ilyen tök izgalmas dolog. Egy dolog az, amit fel kell vessek ismét, ugye alapvetően nem annyira jók ezek a montázs jellegű spotok. Tehát, hogy az olyan spot, amiben 3 vagy 4 különböző történet jelenik meg, és végén a fogyasztónak kell fejbe összerakni, hogy az a közös bennük, meg azt akarják elmondani, hogy ez egyébként így neuromarketinges szempontból nem egy olyan szerencsés megoldás, még akkor is, hogyha ezt a Rossmann spotot különben mi reklámosok szeretjük nézni.
Igen, ugye itt azt láttuk, hogy ennek a spotnak a különféle jeleneteiből készültek egyébként közterületi eszközök, tehát igazából a főbb sztori vonalak, azok így megjelennek más eszközökön, socialben is, meg gondolom vágatok is készülnek belőle. Nekem is egyelőre ezzel a, ugye itt egy 30 éves, Magyarországon 30 éves márkáról beszélünk, és ehhez a spothoz készült végre egy olyan packshot, ahol itt az éjszakai Lánchíd felé kivetítődik egy Rossmann logó, és ezeket a főhőseink így nézik. Szerintem ez egy elég csúnya vége.
Jó, menjünk tovább egy számomra szürreális élményre, ez a GE Gas Power fizikai toborzó kampánya. Az első mondatom az volt, amikor meglátottam ezt a filmet, hogy ekkora a baj. Tehát, hogy egy ilyen filmet kell csinálni ahhoz, hogy toborzó kampány legyen. A második kérdés, ami megfordul a fejemben, hogy amikor ennyi pénzt, paripát, fegyvert belelocsolnak egy ilyen kampányba, akkor az valahogy, és ez nem ez az egyetlen példa, soha nem jön össze. Ez a kicsit savanyú, kicsit sárga, de a miénk. Ez az élmény. Nem jön össze az, hogy tényleg olyan legyen, mint egy amerikai szuperprodukciónak a trélere.
Kerek szemekkel nézünk rá, Viktor,
igen,
mert a Bencével a műsor előtt ezt, is én ezt egy 10/10-esre értékeltem, egyszerűen magával ragadott.
De valami mégis van benne, valami kicsit sárga, kicsit savanyú.
Azt vegyük figyelembe mindenképpen, hogy ugye saját munkatársakkal forgattak.
Tehát, az nem baj.
És ez egy ugye pozitívum. Én nem érzem annyira azt, hogy döccenne. Annyit vettem észre, hogy a narráció egy-két helyen ott tényleg egy picikét döccen, hogy így nagyon-nagyon-nagyon rá legyen görbítve arra, hogy milyen ez a munkahely, milyen munkahelyet ajánl a GE a leendő fizikai dolgozóinak. Ebbe itt a narrációban van egy-két ilyen döccenés, lehet, hogy nem kellett volna ennyire rágörbíteni, úgy is átmegy az üzenet, hogy ez egy jó munkahely, kiszámítható, modern, kellemes,
biztonságos.
Ami még felmerült bennem, hogyha már tényleg a döccenőket keresik, hogy a végén vajon van. Egy ekkora gigantikus felvezetés után mennyire jön ki az, hogy CNC Esztergályost, Lakatost...
Ezt is egyszerűbben meg lehetne fogalmazni, nem? Persze, de, itt a célcsoport azt tudni fogja.
De ugye ennek vannak kifejezetten az egyes pozíciókra készített vágatai, amik célzottan mennek le, ahol ki is van írva, hogy mit keresnek, tehát hogy ez sem feltétlenül egy olyan nagy probléma. Szerintem ez egy eléggé kerek történet, és a másik része a dolognak az, hogy a kékgaléros kampányokba nem szoktak a cégek ekkora energiát beletenni. Szerintem ők ki akartak emelkedni a mezőnyből, és szerintem abszolút sikerült ezzel a toborzási kommunikációval kiemelkedni a mezőnyből.
Leginkább amiatt, hogy rengeteg közterületi eszközön láttunk, erről már beszéltünk is, Bence, hogy lehet, hogy megérne majd egy adást ezzel foglalkozni, hogy hogy vannak jelen a cégek így az emberek életében, mindenki munkatársat keres. Valahol itt nekem ebben azt tetszik, hogy ez nagyon jó storytelling eleje ennek az egésznek. Tehát, hogy van valami, amit erről a cégről akkor így gondolsz, hogy ennek van egy története, van valami, amiben te be tudsz csatlakozni, te is része tudsz lenni, tehát hogy szerintem egy jóval erősebb megoldás, mint kirakni néhány óriás plakátot.
Jó, menjünk tovább a hazai termékek kampányára. Elmondhatom az első érzésemet, az impulzusokat, amik értek engem? Szóval, hogy megnézve ezeket a videókat, az az érzésem, vannak, 4 évente vannak ezek a választási kampányok, és abban vannak bizonyos pártok, amelyeknek a filmjei egy ilyen vágyott Magyarország képét adják, amilyen egyébként nem lesz egy jó darabig még ez az ország, de mégis van benne egy ilyen mézes, mázos, a színvilága, a karakterek, a mosolyok.
Tegyük hozzá, hogy minden pártnak a filmjei alapvetően ezt a vágyott Magyarországot jelenítik meg, és nagyon sok reklámkampányban a vágyott Magyarország, a vágyott család, a vágyott város jelenik meg. Ezek az aspiratív kampányok, amikor így arra épül a kommunikáció, hogy szeretnél ilyen lenni, szeretnél ilyen világban élni, szeretnél ilyen közösségekhez tartozni, de azért lehetsz, meg egyébként hát, ha sikerül tényleg megélned azzal a márkával. Nekem nem annyira ez a baj a hazai termékek hónapjának a kampányával, mert alapvetően ez egy társadalmi üzenet, hogy vegyél helyét.
Csak az üzenet nagyon jó.
Igen, ez egy nagyon fontos társadalmi üzenet, iszonyatosan régi módon van tálalva, iszonyatosan régi módú érvek vannak hozzá. Most én nekem nemrég volt alkalmam Olaszországban és Ausztriában is megnézni az ilyen helyi termékekhez kötődő üzeneteket és kampányokat, és ott azért ennél sokkal konkrétabban elmondják, hogy nem szállítottuk sokat, kicsi kevés kibocsátással készült, és a helyi közösségeket támogatod. Tehát sokkal erősebb érvek vannak arra, hogy miért vásároljál helyit, azon kívül, hogy hát ha tartozol egy ilyen szép családhoz, meg hát ha egy ilyen szép környezetbe fogsz lakni, ott tényleg konkrétan vannak termékek, amin rajta van a QR kód, ahol visszakövetheted, hogy mennyit szállították azt a dolgot, és az mennyi szennyezőanyag kibocsátással járt, meg megnézheted, hogy milyen helyi közösséget, milyen helyi gazdát támogatsz a vásárlással.
Na ez már melós lenne azért. Ezt tegyük hozzá. Tehát itt
nem lenne melósabb, mint az, amit leforgattak.
Itt ugye ebben az üzenetrendszerben is megjelenik ez a társadalmi dimenzió, tehát itt az jelenik meg, hogy itt a családi vállalkozás, leginkább szerintem a munkahelyekre fókuszál ez az üzenet, ami nem feltétlenül gondolom, hogy egy fogyasztói döntés során ez kell, hogy lebegjen mondjuk egy minőség, vagy egy elképzelt íz, vagy bármi kapcsán, tehát hogy egy magyar paradicsomról azt gondolod, hogy ez jobb, mert itteni, meg más környezeti hatása van. Nekem ez egy picit távoli. A másik, hogy a filmek kapcsán is beszéltük arról, hogy régi módi vizuálisan sem így kellene tárolni, de ugye nagyon szoktuk szeretni ezeket a közterületi egyedi megoldásokat, például az ilyen különféle egyedi buszmegállókat vagy villamosmegállókat, és itt nekik is készült egy ilyen, de ez is egy picit olyan lett, hogy ki vannak pakolva ilyen vitrínbe termékek, és tényleg nekem így a 80-as évek üres polcai nők a pult mögött, és egyéb érzésem támadt, tehát hogy így itt szerintem valahol így az egész megvalósítás félrement olyan szempontból, hogy hogyan szeretnénk vizuálisan bevonni az embereket, sztoriba tenni, ezeket nem sikerült elérni.
Utolsó hírünk jön, a Tuc Spotify lejátszási listáiról fogunk beszélni, méghozzá azért, mert ők szeretnének közelebb kerülni a vásárlókhoz, méghozzá a zene szárnyán. És ez egyébként idézi számomra nem tudom, hogy idén vagy tavaly volt a Pöttyösnek a Valentin napi Spotify-os kampánya, azt szerintem, arról beszéltünk.
Nagyon szerettük azt a
nagyon kampányt. Nagyon jól sikerült, mert tényleg a zenével nagyon jól meg tudsz szólítani. De mi volt abban a nagyon személyes? Emlékeztek rá? Mert nekem az volt, hogy az volt az élmény, hogy fogom a túrorodit, és akkor így valahogy úgy megszólít az egész, de itt ebben a kampányban nem tudom elképzelni, hogy
általában szoktuk szeretni ezeket, hogyha zenéhez nyúlunk, akkor is, hogyha ez az egyedileg válogatott, kézzel készült érzést tesszük hozzá, akár akár mondjuk személyiségeken keresztül. Ugye a Pöttyösnek nem voltak kvázi ilyen kurátorai, aha, hanem igen. Az volt, hogy különféle módokhoz, hangulatokhoz tudták.
Direktebb volt, mert itt van egy
rajta volt a terméken, ugye játszottak a Spotify kóddal, magával ezzel a vizuális elemmel, amit be tudsz olvasni. Itt ugye azt kell tudni, hogy itt most igen, egy három személyiséget kértek föl, például Földözzét, Hajós András és Regán Lili DJ-t, hogy állítsanak össze a nyári listákat. Nekem is az a problémám vele, hogy egyszerűen nem jutsz el odáig, valahogy olyan sok lépcső kell ahhoz, hogy te ezt tudják kapcsolódni.
Igen, sok a szereplő benne.
Valahogy erőltetett neki érzem itt ezt a személyiségek kiválasztását is, sem érzem túl közelinek a magához, a gondolathoz. Nekem ez valahol így félrement.
Hogy megválaszoljam a kérdésedet, meg így Gyurit hallgatva, úgy tudnám összefoglalni azt, hogy a Túró Rudinak miért sikerült ez a Pöttyösnek, és miért nem sikerült annyira a Tuc-Tucnak, hogy a Túró Rudinál egy call to action mondatba el tudod mondani azt, hogy hallgass meg ezt a Túró Rudis playlistet, mert romantikus hangulatban vagy, itt van a Túró Rudi, segít neked abban, hogy ezt így átéljed ezzel a playlisttel. Itt nem nagyon tudsz megfogalmazni egy ilyen mondatot. Tehát, hogy így az volt, hogy így ezt leírják a kampánybejelöltőbe is, hogy nyilván minden kreatív elkezdett így magába így kacarrászni, meg nevetgélni azon, hogy van ez a márkanév, hogy Tuc Keksz, és akkor így zene, akkor Tuc, akkor csináljunk Spotify playlisteket.
De ez csak így képzeled, nem biztos, akkor, hogy
akkor
így
még,
volt.
Akkor még így nem biztos, hogy a Spotify-t így annyira le fogják kattintani, mert nincs mindenki. Jó, akkor tegyünk hozzá hírességet.
Alapvetően már maga az eszközbe szerethettek bele, és akkor kb. Oda akarnak terelni, vagy ezt helyezik középpontba, és nem pedig azt az érzést, amit ez generál.
Ilyenkor szoktuk feltenni a kérdést, hogy dolgozott-e ezen a kampányon stratéga?
Te szoktad feltenni ezt a kérdést, Vence, mert te vagy a stratégák vezetője. Turisztikai marketing a Bookingon túl, ez lesz az a téma, amiről beszélgetünk Anders Tamás lokális marketing szakértővel, úgyhogy kérünk mindenkit, maradjanak a helyükön. Rebrief. A Rebrief vendége Anders Tamás, lokális marketing szakértő. Hello Tamás!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
A témánk az a Bookingnak a néhány hetes fizetési leállása, és az abból adódó problémák lesznek. Nagyon sok szállásadó majdnem csődbe is ment emiatt, hogy nem kapták meg a pénzüket a Bookingtól, és akkor előtérbe léptek az alternatívák. Vannak a kisebb szállásfoglaló rendszerek, ezek hosszú távon mekkorát profitáltak ebből a Bookingos hibából?
Igazából jó kérdés, hogy mennyire esik háttérbe a Booking, egyáltalán a közönség ebből mit vesz észre,
aha.
Mert hogy a szállások ezt megérzik, az egy dolog, de ugyanúgy a foglalások a Bookingon keresztül történnek, mint ahogy én arra gondolok, hogy az emberek annak sincsenek tudatában, hogy a Bookingnak jelentős jutalékot fizetnek a szállások.
Hát én érzem a pénztárcámon, amikor megnézem a mert sokan szerintem nem veszik rá magukat, hogy megnézzék az aktuális szállás saját honlapját. Ha van egyáltalán.
Ha van, bár egyébként szerintem majd erre is kitérhetünk, hogy ez egy nagyon érdekes trend, hogy megnézik-e, illetve hogy mekkora ott a különbség, de hát az a lényeg, hogy több szállás foglaló portál van, és egyébként vannak kutatások, a Google végzett még a szállás foglalási szokásokkal kapcsolatosan kutatásokat, és ott egyébként az derült ki, hogy az utazók 70-80%-a nem feltétlenül dönti el utazás előtt, hogy hol fog foglalni. Tehát természetesen megvannak, aki alakult, hogy én a Bookingon foglalok, ott regisztráltam, vagy Airbnb-n, mert egy olcsóbb, vagy egy olyan stílusú szállást szeretnék, de ez nincs teljesen kőbevésve, amikor az ember elkezdi tervezni az utazását, hogy min fog ő utána foglalni. Tehát azt mondanám, hogy egyébként kicsit talán mindegy is az utazó közönségnek az, hogy most a Booking fizet, nem fizet a szállásoknak, vagy ez hogy néz ki.
Szóval nem az volt, hogy leállás volt a fizetésekkel, és ezért a szállások eltűntek volna a Bookingról.
Konkrétan csak idézőjelben annyi történt, hogy kifizetések maradtak el, ezáltal a szállások nagyon rossz helyzetbe kerültek, hiszen ők abból finanszíroznak egy csomó dolgot, tehát napi kifizetéseiket, úgyhogy akiket leginkább ez érintett, az a szállások voltak.
Bence,
Azt mondod, hogy a szokás nagy úr egy részről, tehát hogy aki bookingon szokott foglalni, az ezután is valószínűleg ott fog, illetve azt is mondtad egyszerre, hogy a csomószor így a foglalók, a fogyasztók nem is nagyon tudatosan választják a szálláskereső platformot, hanem így odaérkeznek, valószínűleg egy-egy Google keresésből indulva. Hogyan tudod egy picit felrajzolni nekünk, hogy hogyan jut el egy átlagos utazó a szállás keresés gondolatától egészen a foglalásig? Vannak-e különböző típusok meg eltérések ebben?
Igen, hát itt egyébként a magán vagy üzleti utazókat el lehet különíteni, de erre is voltak nagyon jó kutatások, és az utazás tervezése az egyrészt azt érdemes tudni, hogy a fejünkben egyszerre úgy körülbelül 20 desztináció van, ahova úgy szívesen elmennénk. De ez ugye minden napjainkban nyilván, tehát ez Balitól kezdve, akár a Balatonig, tehát hogy de ezek ott élnek. Ha. És amikor elkezdjük tervezni az utunkat, akkor ez az álmodozás fázissal kezdődik, tehát elkezdek képeket nézni, inspirálódni a különböző desztinációból, vagy akkor már egy konkrét desztinációból, és először is hát megnézem a közösségi médiákat, elkezdem a térképet nézegetni, tehát ilyen felületeket. Össze is szedett a Google egyébként egy tanulmányt, nagyon érdekes egy hölgynek az utazás tervezéséről, ami egy hónapig tartott, ugyanis ő 3 várost látogatott meg, és ekközben 534 keresést végzett el, 1400 képet nézett meg, és egyébként a foglalás, tehát ez az álmodozás része inkább, és aztán jön már a következő stádium, amikor én már foglalni akarok, tehát már konkrétan nézem a helyet és a szállásokat, és hogy hova megyek. Itt egyébként 49%-ot töltött viszont előadói oldalakon. Tehát az igazából a weboldalak, amiket felkeresett, a fele az már így a szállások, szállás közvetítő oldalak voltak.
Tudjátok, hogy nekem mi a hipotézis, mi lehet ennek az oka? Hogy minden weboldal más. Ha te szállást keresel, akkor neked megvannak a mechanizmusait, hogy mennyi idő alatt, hány kattintással akarsz megtalálni egy szállást. A Bookingon ehhez hozzászoktál. Mindent ugyanott találsz. Ha elmész egy szállás honlapjára, ott máshol van, lehet a jobb felső sarok, vagy a bal felső sarokban van a lehet az, hogy ez a fajta idézőjeles lustaság okozza, hogy inkább fölmegyünk egy ilyen viszonteladó oldalra, vagy inkább a megbízhatóság?
A megbízhatóság és a használhatóság, ez biztos, hogy benne van. Tehát a másik oldalt meg egyébként itt a szállásadókat is lehet hibáztatni, ugyanis pontosan...
Nem investálnak.
Igen, nem mindenhol van a kártyás foglalás, nem mindenhol van foglalási rendszer, nem mindenhol látod, egyébként néha lesz tudatos is, de nem mindenhol látod, hogy mikor, hol van szabad szoba, és rögtön le tudod foglalni. Azért ezeket a viszonteladói oldalakon hozzászoktunk, hogy oda kattintok, azt lefoglalom, akkor lesz szabad szoba, mutatja nekem, és rögtön nincs vele több dolgom. És ezt sok szállás lespórolja, úgymond, vagy nincs úgy felépítve a weboldala, mert azért azt nem mondanám, hogy nincs weboldaluk már, tehát akik komolyan veszi magát, mint szállás, ott azért ezekre már figyelnek, de azért a legtöbb szállásnál ezek nem természetes dolgok, és hát pont ezért fordulnak az emberek a közvetítő oldalakhoz.
Egy pillanatra visszakanyarodva arra, amit elkezdtél, felidézted-e a Google tanulmányokat, amiben így arról volt szó, hogy hány keresést indított, hol nézelődött, stb. Nekem annak a tanulmánynak az volt az üzenete, hogy bőven van élet, meg lehetőség a booking.com és a más szállásportálok szolgáltatásain túl. Tehát adott esetben egy szállásadónak érdemes tanácsolni azt, hogy rendesen egy saját weboldaljába investáljanak inkább, és kihagyhatják a közvetítő portálokon való jelenlétet? Vagy ezt még korai lenne mondani?
Igazából azt mondanám, hogy desztinációtól is függ. Tehát teljesen más egy Budapest, ahol hatalmas a konkurencia, vagy egy kisebb város vagy falu. Ugyanis Budapesten kihagyni a viszonteladói oldalakat szerintem teljesen képtelenség. Egy kisebb szállás viszont ki tud magának alakítani olyan környezetet, hogy ezek egy idő után elhagyhatóak, de azért nagy általánosságban én sose tanácsolnám szállásnak azt, hogy teljesen elhagyja a viszonteladókat. Nagy luxus és nagyon jó, hogyha ezt megteheti, de az inkább a cél az, hogy csökkentse ezt a kitettségét.
Mennyire jellemző az, hogy egy szállás kereső használja a térképet? Tehát, hogy a desztinációkat nem ár vagy egyszerűség logisztika szerint választja ki, hanem rámegy a térképre, és rábök azt mondja, hogy én most inkább erre a környékre mennék.
Igen, ez nagyon jó, már majdnem el is jutottam oda, hogy ez alatt a keresés alatt a térképet 20%-ban használta a kutatás alanya. Tehát nagyon jelentős a térképnek a jelenléte. Egy érdekességet is mondok ehhez, hogy a Google térképen, meg a Google keresőben, inkább úgy mondom, a Google keresőben a keresések 49%-a desztinációra irányul, tehát egy bizonyos helyre. Tehát foglalás előtt is egyébként a térkép használata az jelentős. És ugye egyre több adatot kapunk onnan, így aztán egyre több értelme is van ott tervezni akár az utazásunkat.
Azon kívül, hogy a térkép jelentősége nő, azon kívül, hogy alapvetően keresés irányból, sok-sok keresés irányából találjuk meg a leendő szállásunkat, amikor utazni tervezünk, milyen fogyasztói trendeket, vagy milyen online trendeket látsz, amire szállásadóknak, turisztikai szolgáltatóknak fontos lesz figyelniük a jövőben?
Igen, igazából az egész turizmus, mondhatjuk, hogy szerencsére a fenntartható turizmus fele megy el. Tehát, hogyha legújabb trendeket nézzük, akkor igazából a jövőbe mutató az, hogy fenntartható legyen.
Mit értünk most ez alatt?
Hát egyrészt az, hogy már az utazás módja is mondjuk kevesebb.
Inkább vonattal, mint kocsival. Hát azért is van, mert drága a benga.
Hát igen, meg egy kicsit talán tudatosabbak is kezdnek lenni az emberek, de nyilván egyébként ne legyünk naívak, és tényleg amikor 5000 forintból el lehetett utazni nagyvárosokba egy-egy nagyobb fapados légitársasággal, akkor azért tényleg az ember 3 napra simán kiugrott sűrűbben. De kicsit tudatosabbak is talán az emberek. És a másik talán az, hogy a helyi közösség bevonása. Tehát szerintem egyre fontosabb és egyre tudatosabban, ha nem is a nagyvárosok, de talán a vidék, az tudatosabban próbálja bevonni a környezetet, helyi termelőket, és ez szerintem nagyon jól is van így.
Hú, a téma végtelen. Találkozunk jövőre is. Mit szólsz?
Ja, nagyon örülök neki.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Anders Tamás lokális marketing szakértővel beszélgettünk. Köszönjük szépen a figyelmet, ennyi volt már a Rebrief. Találkozunk jövő héten is. Vigyázzanak egymásra és magukra. További jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.